délutáni edzésen egyéni rekordot javítottam 60-on. Az edzőm rikoltozott törövébe. Bravo, 7-1! Ezzel s a te hajráddal az idén bajnokok leszünk. Aztán meg énekelni kezdett örömében. Gyönyörű hangja volt, steppelni is tudott. Memit és bátyót is ő edzte, a válogatottba is felhívták többször. Magyar volt a felesége. Legalábbis a mostani nem igen lehetett tudni, hogy hány felesége volt. Majdnem minden városba, ahova mentünk versenyezni, Temesváron, Kolozsváron, Konstancán, szóval mindenütt elszállásolt bennünket, majd a vacsora után eltűnt. A másik edzőre bízott minket. Itt élnek a feleségem rokonai, mondta mindegyik városban ugyanazt a mondatot. Kiment, mi röhögtünk. Írtó nagy a család, kommentált Mackó. Csend, mondta a másik edző. Röhögött ő is. De a versenyről soha nem késett. Frissen, megborotválkozva már várt a stadionban, mindig a célvonala egy magasságban úgy a 9-10. Sorban. Azon a tavaszon egyetlen egyszer velünk maradt Nagybányán. Egy középiskolában szállásoltak el mindnyájunkat bent lakásban. Fiúk külön, lányok külön. 20 fiú és Sanyó bácsi, az edző, egy hálóba kerültünk. Mackó, Tóni és én pokoli tervet szőttünk. Lefekvés után minden negyed órában valaki teljes erejéből elódította magát.
Ha-ha-ha-ha-ha!
Sanyó bácsi felugrott. Mi van? Mi van? Mi többiek mozdulatlanul feküdtünk, mintha nem történt volna semmi. Fújtatott egy kicsit a sötétben, lassan megnyugodott. Letelt a negyed óra. Most a másik sarokba hallatszott az állati üvöltés.
Ha-ha-ha-ha-ha!
Sanyó bácsi megint talpra szökött. Mi van? Kiáltott rémülten. Csend. Mindenki tette magát, hogy alszik. Nekem rendesen folyt a könnyem a visszafolytott röhögéstől. Sanyó bácsi kiment a mosdóba, sokáig csorgatta a vizet, visszajött, nagyon halkan lefeküdt, forgolódott, sóhajtozott. Nagyon rövid idő múlva jött az üvöltés, most az ajtó mellől harsant. Lecsó, a rúdugró üvöltött egy hatalmasat. Sanyó bácsi felugrott, elvergődött a kapcsolóig, felgyújtotta a villanyt, égnek meredő hajjal halálsápadtan állt az ajtó előtt. Fiúk! Kezdte, Mackó felült. Valami baj van, Sanyó bácsi kérdezte, s megállt a röhögés nélkül.
Ordítanak!
Mondta Sanyó bácsi rekedten. Kik? Kérdezte Mackó, s visszadőlt ásítva. Felültem én is. Mit ordítanak? Kérdeztem.
Ha-ha-ha-ha!
Utánozta az üvöltés Sanyó bácsi. Mackó a fal felé fordult, rázta a röhögés. Tóni is felült.
Valami nehezet tetszett vacsorázni? Kérdezte. Ez orvosilag hallucinációhoz vezethet. Már máskor is tetszett ilyeneket hallani, amikor alszani tetszik?
Nem. Sanyó bácsi visszajött, leült az ágyra. Tapogatta púzusát, kapodva szedte a levegőt, Tony leoltotta a villanyt. Én következtem volna az üvöltéssel. Hallgattam. Hallgatott az egész csapat. Jó 10 perc múlva harsant fel Sanyó bácsi orkolása. Mackó a reggelinél megjegyezte. Tetszik látni, ha itt nincsenek rokonok? Így jár az ember, Sanyó bácsi. Csak nézett röhögés nélkül. Te színész kellene legyél, súgtam a kávéscsésze fölött. Csú-csú, válaszolt Mackó. Edző leszek, járom a világot, és azt csinálom, amihez értek. Szedem a nőket, mint a répát. A keddi edzésen Sanyó bácsi nem énekelt, szomorúan lóbálta a stopper órát. Valami baj van, Sanyó bácsi? Kérdeztem. Voltam orvosnál. Magas a vérnyomásom, magas a cukrom, nem jó az EKG. Ennyi. De ez mind nem magyarázza, hogy miért hallok ódítást lefekvés után. Nem csak Nagybányán tetszett hallani? Kérdeztem döbbenten. Nem. Azóta szinte minden este hallom. Ha-ha-ha-ha. Mindig ugyanazt. Átfutott a Mackóhoz, aki a pálya túlsó végén már végzett a bemelegítéssel. Te, Mackó, baj van. Sanyó bá minden este hallja az ordítást.
Hú, bazd meg, mondta Mackó röviden.
Na gyere!
Keresztül futottunk a pályán, megálltunk Sanyó bácsi előtt, én szólaltam meg elsőnek.
Sanyó bácsi, Nagybányán mi ordítottunk?
Mi, a csapat.
Mackó, Lecsó, Tóni, meg a többiek.
Tessék, kérdezte. Mi ordítottunk játékból? Nem tetszett képzelődni?
Nem,
elrikkantotta magát. Egyem a lelketeket, kurva büdös kölykeik, gazemberek.
Na,
nevetett. Nyomás bemelegíteni. Mire a túlsó kanyarhoz értünk, már énekelt. Ó, Sole Mio! Csengett a tenor a stadionban. Áprilistól kezdve szinte minden hétvégén versenyre utaztunk. Általában csütörtök este indultunk a bukaresti gyorssal. De mi már Mackóval csütörtök reggel 1-2 óra után ellógtunk. Hétfő reggel megérkeztünk, de aznap már nem mentünk iskolába. Maradt kedd és szerda. Azon a két napon mindenből feleltettek, Mackót is, engem is, írtó jó jegyeket kaptunk. Aztán április végén az egyik lány elkotyogta osztályfőnöki órán, hogy látott minket az édesanyja hétfőn a főtéren sétálni. Hatalmas botrány volt kialakulóban. Legalább 100-100 igazolatlan órát karikáztak be a nevünk mellé. 80 igazolatlanért pedig már kicsapás jár. Kedden, atlétika órán kint maradtunk a pályán, Mackó a hóna alá vette a nagy osztálynaplót, körülnéztünk, senki nem volt rajtunk kívül a pályán. Mackó gyors és határozott mozdulatokkal széttépte a naplót. A kék vászonhúzattal meggyűlt a baja, benyömöszöltük mindent a kanálisba, fújtattunk, mire meglettünk, már csiviteltek a lányok, akik jöttek a következő órára. Felsétáltunk az osztályba, fizika óra következett. A tanárelvtárs nem találta a tanáriban a naplót. Se ott, se sehol. Se akkor, se másnap. Egyenként hívattak le mindenkit az igazgatói irodába. Nem mindenki, csak a rossz tanulókat. Ránk senki nem gondolt. Jó hónapba tellett, amíg a botrány elcsitult. A tanárok emlékezetből írták be a jegyeket, soha olyan remek átlag az osztályunknak nem volt. A rossz tanulók közül csak ketten buktak meg. Sohasem volt olyan jó hangulat az osztályban, mint azon a tavaszon. Mackóval megesküdtünk, hogy senkit nem avatunk be a titkunkba. Még Tóninak sem mondtuk el az igazat. Megúsztuk a kicsapást, sorra nyertük a versenyeket. Konstancai kiszállás örökre emlékezetes maradt. 30 tagú csapat és 2 edző indult útnak a bukaresti gyorssal. Egy órai út után Ludasnál már sikerült betörnünk az ablakot. Titi, a gátfutó, lábbal akarta felnyomni az ablakot a hűvösödő estében. Nem sikerült. Sanyó bácsi átrontott a másik fülkéből, alig tudott megszólalni. Jött a kalauz, Sanyó bácsi leszámolta a büntetést, több mint 100 lejt. Szépen utaztunk tovább. Még sötétben érkeztünk meg Bukarestbe. Kuli, a hosszú távfutó, álmosan kitámolygott a folyosóra. Kidugta a fejét az ablakon. Illetve ki akarta dugni, nagyot csattant az apró darabokra hulló becsukott ablak. Sanyó bácsi kirontott a kupéból, nem jött ki hang a torkán. Nem tudni honnan, rögtön előkerült a kalauz, ugrott az újabb 100 lej. Mi Mackóval nem tudtuk, hogy szabad-e röhögni vagy sem.
Azt hittem, le van húzva, morgott Kuli. Kukuj nőtt a homlokomra, né!
Fél óra múlva indult tovább a vonat, jó 2 óra múlva megállt valahol. Meleg volt a fülkében. Tóni lehúzta az ablakot, de nem teljesen. Mackó befejezte a reggelit. Az üres konzervdobozt laza mozdulattal akarta kidobni az ablakon. Abban a pillanatban megrándult a szerelvény, a konzervdoboz nekivágódott a felcsapódó ablaknak. Koppant egyet. Az ablak, mintha gondolkodott volna. 2 másodperc múlva hullott darabokra.
Világcsúcs, mondta Tóni szárazon. 8 óra út alatt 3 ablak. Világcsúcs.
Sanyó bácsi állt az ajtóban, tátogott, fogta púzusát. Égnek állt a haja, pont mint a nagybányai hálóban. Átrohant a szomszédkupéba, felrántott az ajtót, szuszogva leemelte a bőröngyét, halkan, káromkodva leszállt. Indult a vonat, mi döbbenten álltunk az ablakkeretben. – Sanyó bácsi, tessék majd írni! – mondta Mackos, döltünk el a röhögéstől. A kalauz tátott szájjal állt meg az ajtóban. – Fiúk! – mondta románul. – Én 25 éve vagyok vasutas, de ilyet még nem pipáltam. Gratulálok! Nem is büntetett meg a harmadik ablakét, beült közénk, és beszélgettünk, amíg meg nem láttuk a tengert. A lányok visítottak a gyönyörűségtől, aztán kiderült, hogy az nem a tenger, hanem egy tó, a kalauz mondta, aztán feltűnt a tenger is. Zöld volt és végtelen. Hullám alig. Hát én mást vártam, az az igazság. Szelet, hatalmas hullámokat, hajókat, fehér vitorlákat, semmi. Nyugodt, végtelen, zöld mező, fehér hullámcsipkével néhol. Már rég a tenger mellett futott a vonat, amikor felébredt a másik edző. Rettenetes pálinkaszerű volt a kupéjában. Véreres szemmel kereste Sanyó bácsit. Alig hitte, hogy egyedül maradt. A háta mögött Csokrétának szólítottuk. A harmadik edzőt pedig, aki most nem jött velünk, Bokrétának. Mindketten törték a magyart. Ha a Bokréta nagyon ideges volt, azt mondta, kapsz lábsegbe! De ritkán volt ideges. Óriási örömünkre egy tengerparti iskolába szállásoltak el, kirohantunk a tengerpartra, mezitláb vágtáztunk a nedves homokon. Vacsorára piláfot adtak. Az otthon rizses hús. Mackó kétszer-két repetát adtak. Az egyik néni, amikor meghallotta, hogy magyarul beszélünk, megduplázta a desszernek számító Eugénia adagot. Magyar tetszik lenni? Kérdeztem. Anyám az volt, válaszolta. Azután Mackóval és Tónival mindig ahhoz az asztalhoz ültünk, ahol a magyar néni szolgált fel. Nem bántuk meg. Nagyszerűen sikerült a verseny. 3/10-del javítottam meg az eddigi legjobb eredményemet. Az olyan, mintha 3 méterrel verném meg saját magam. Mackó is győzött fölényesen. Én kicsi ifi, 3. lettem az erős felnőtt mezőnyben. Nagyon boldogan faltuk a vacsoránál a repetát. Muszaka volt a neve, nem tudom mi volt, de nagyon finom. Vasárnap délben indultunk vissza. Alig fértünk, mert Kuli végigfeküdt az ülésen. Tudnélik 5000 méterrel a táv felénél teljesen leszakadt a mezőnytől, lila fejjel botladozott, majd elájult. Kizuhant a gyepre. 2 ápolónő támogatta fel, jó fél óra múlva leültették, Kuli eldőlt, mint a zsák. Feltámasztottuk a fejét, vigyorogni kezdett. Jól ledegeztettem őket, nem? Megfogdostam jól őket, a mellüket. Haza visszaájult. A vonatban már kutyabaja sem volt, de 3 ülést foglalt el fekve. Este érkeztünk Úzicsenybe. Sanyó bácsi áldogált a peronon, mellette egy olyan 20-25 éves szőkesség. Fogták egymás kezét. Köszöntünk idedelmesen. Sanyó bácsi felszállt, alig fogadta a köszönésünket. De Bukarest környékén már megenyhült, főleg amikor megtudta az eredményeinket. Álltunk a folyosón, Sanyó bácsi, a szőkesség, Mackó meg én. Mackó szólalt meg elsőnek. Sanyó bácsi, a hölgyben kit tisztelhetünk? Rokon, mondta Sanyó bácsi. Közeli? Nagyon közeli. Mutatkozzatok be. A büszkeségeink, mondta Sanyó bácsi ránk mutatva. Bemutatkoztunk. Nem rossz, mondta Mackó. Egyáltalán, zárta a beszélgetés Sanyó bácsi. Behúzta a lányt magához a kupéba. Írtó féltékeny az öreg, mondta Tóni. Jó kicsi kurvát szedett fel, állapította meg Mackó. Made in Úzicseny. Made, javította ki Tóni. De mit csinál a feleségével? Hova viszi a szőkeséget? A feleség Szlenikon van, alvókurá, rosszak az idegei, mondta Mackó. Csodálkozol? Kérdeztem. Sanyó bácsi pedig egyébként remek férj, szólalt meg Tóni. Nagybátyámékkal lakik egy lépcsőházban, mos, takarít, bevásárol. Csak egy kicsit kurvás, nevetett Mackó. Egy icipicit, te ki nem az? Kérdezte. Édesapám, akartam mondani, de hallgattam, féltem, kiröhögnek. Húsvétkor zuhogott az eső. Rengeteg tojást szedtünk össze már délelőtt Mackóval. Disznó versikéket is mondtunk, ahol lehetett, Mackónak hatalmas sikere volt a következő versikével. Rosszak a kakasok, a tyúkok nem tolnak, én tojást nem kérek, ninával beérem, de azt előre kérem. Majd hozzátette, az N betű tévedésből mondtam. Mindenhol nevettek, csak Emmi az osztály legjobb tanulója húzta le a száját. Írtó jó humor, mondta, sokat gondolkoztál, mondta nevetve. Frici bácsitól tanultam, mondta Mackó. Ki az a Frici bácsi, kérdezte Emmi. Unokabátyám, fuvaros. Hát nem egy kosztolányi, zárta le a vitát Emmi. Tőlük felbaktattunk Sanyi bácsiékot megöntözni a nem tudom hányadik feleségét, Aranka nénit, aki magyar. Első emeleti blokkban lakott a főtér mellett. Becsengettünk, nyílt az ajtó. Az úzicsényi szőkeség dugta ki a fejét. Kit keresnek? Á, ti vagytok, Sanyó! Megjöttek a bajnokok! Kiáltotta nevetve románul. Kijött Sanyó bácsi tréningben. Hát, kedvesek vagytok, hogy nem felejtettétek el az én egyetlen Arankámat. Kijött Aranka néni elegánsan kosztümben. Még mindig szép, törékeny barna asszony volt. Megöntöztük versmondás nélkül. Bekísért a szobába, leültetett, likőrrel kínált, nem ittunk. A szőkességet ne öntözzük meg, Aranka néni? Kérdezte Mackó. Dehogy nem, hát a férjem unokahúga, egyenes Ági, a nővére leánya a második házasságban. Nagyon kedves komoly lány, sokat segít. Mit dolgozik? Kérdeztem. Lucsi? Hát, dolgozni éppen semmit sem dolgozik, Lucsika, de ősszel majd megy egyetemre. Bejött Lucsika, rögtön Sanyó bácsi is feltűnt, Mackó elmondta a legmalacabb versét, Sanyó bácsi lefordította, nevettek, ittak, eljöttünk. Sanyó bácsi lekísért. Fiúk, kezdte. Rendben, Sanyó bácsi, rendben, mondtam. Sanyó bácsi, hogy a kurva életbe, kérdezte Mackó. Á, semmi, elhallgatott. Sanyó bácsi hosszan nézett utánunk, fütyörészve indult fel a lépcsőn. Ó, szóle mio, mint mindig. Mackó felült a bolgárok terén a jeddi buszra, egyedül indultam az aranyhajúhoz. Ő nyitott ajtót, világos kék ruhában állt a fényben, mosolygott. Az arany hajzuhatag már a derekáig ért. Átmentünk az előszobán, konyhán, a nappaliba, kézen fogva vezetett, olyan érzés volt, mintha lepke lenne a tenyeremben. A szobában két kövér szeplős fiú üldögélt. Az unokatestvéreim. Bemutatkoztam, ültünk, az aranyhajú egyfolytában mosolygott. A szeplősek felálltak, elbúcsúztak, mosolyogva ültünk a csendben. Gratulálok, mondta az aranyhajú halkan. Mihez? Kérdeztem. Elfelejtettél megöntözni. Elkezdett nevetni. Nevetett, hanyat dőlt az ágyon, elállt a lélegzetem. Felugrott. Tessék mondani a verset! Halkan kezdtem el mondani az egyik kedvenc adimat. Tengerpart, alkony, kis hotelszoba. Elment, nem látom többé máshova. Egy virágot a pamlagon hagyott. Megölelem az ócska pamlagot. Megölelem az ócska pamlagot. Adi? Kérdezte. Igen. Gyönyörű. Ülj mellém. Leültem, rám nézett. Egészen közelről néztem a szemét. A szivárvány hártyáján, az iriszében, ahogy latinul mondják, arany háromszögek fénylettek. Hallottam, ahogy lélegzik, nem tudom hogyan, egyszer csak megcsókolt. Átöleltem, ő is engem, az ajkaiban éreztem, hogy ver a szíve. Simogatta az arcomat, könnyes lett a szeme. Én sírok, ha boldog vagyok, mondta. Most boldog vagy? Nagyon. Én már az óvodában szerelmes voltam beléd, bögtem ki, és azután egyfolytában, egyre jobban. Én meg azóta, amióta anya festette ki a szemed. Várj! Bement a másik szobába, kihozott egy gyönyörű, írott tojást. Szalvétába csavarta. Csak otthon lehet megnézni, adta ki a parancsot. Újra megcsókolt, álltunk, csókolóztunk.
Bassza meg a bíró a kutyáját, én meg azt a kökénszemű lányát! Harsant az udvarról az ének.
Megjött apa. Részeg. Megint.
Karcsi, az Istenért!
Hallatszott az aranyhajú édesanyja kérése. Berontott a szobába Karcsi bácsi, magas, pirospozsás férfi volt, meglepően fiatal.
Szerusz, fiam, mit iszunk?
Semmit válaszolta. Mi, beteg vagy? Nem, sportoló, az se rossz, mondta, és beleívott a boros üvegbe.
Bemutatkoztam. Aha, mondta, apádat ismerem hírből. A primásunk mesélt róla. Gyertek el egy este a tagba, én ott vagyok, túrafőnök. Mi apáddal majd megiszunk egy üvegbort, és te nézed. Leült, nevetett, az ajtóban megjelent Bori néni, az aranyhajú édesanyja.
Kacsi, hagyd a fiatalokat, mondta szigorúan. Most menj, mondta az aranyhajú halkan. Mosolygott, szomorú tekintettel. Kijöttem, a kapuban kicsomagoltam a tojást, az én bajnokomnak. Ez volt ráimezve. Rohantam hazáig, öleltem, csókoltam mindenkit. Édesanyát Memit, aki húsvétra hazajött, még vagy két öntözőnek is megropogtattam a csontjait. Megbolondultál? Kérdezte Memi nevetve. Meg, meg! Berohantam a szobába. Letettem magam elé a tojást. Az én bajnokomnak, mondtam halkan. Szinte diderektem a boldogságtól. Bejött Memi. Mi van veled? Kérdezte. Boldog vagyok, Memikém, szerelmes vagyok, Memikém, csókolóztam végre az aranyhajúval, Memikém!
Irigyellek, mondta halkan, és elfordult. Nem szerette, ha látják, hogy könnyes a szeme.
Azt szeretem, aki engem szeret, mondtam.
Látod, ez ilyen egyszerű, mondta Memi, gyorsan kiment.
Másnap a nagy szünetig megálltam, és nem mondtam el senkinek. Mackó és Tóni csak hábogtak. Nem hazudsz? Esküszöm, bizony Isten becsület szavamra. Tovább nem tudtam fokozni. Meg kellene tekerni, mondta le Mackó a konzekvenciát. Én a helyedbe azonnal megtekerném. Az aranyajút, elállt a lélegzetem. Hát nem, mert nagyanyját. Csókolózás után egyenesen az következik, a tekerés. Én megtekerném.
Tóni is helyeselt. Orvosi szempontból is az lenne a legegészségesebb, okoskodott.
Te tekered, Emmit? Vártam vissza. Nem.
Na látod?
De én még nem csókolóztam vele, bizonytalanodott el Tóni. Szombaton a születésnapján megpróbálom.
Mackó, van barátnőd?
Á, most épp nincs, válaszolt Mackó, de szombatig szerzek.
A következő szünetben meghívtam aranyhajút.
Szombaton édesanyja kényszerített, hogy tegyek nyakkendőt, de a lépcsőházban levettem. Nagyon szép lakásban laktak Emmiék. Gyönyörű, hatalmas tükör állt az előszobában. Mackó már ott volt, egy igencsak megtermett leány licis lánnyal. Ő Bea, mondta, az új barátnőm. Bemutatkoztam. Pontban 7-kor lefutottam a buszmegállóig várni az aranyhajút. Pontosan érkezett, fehér szoknyában, fehér blúzban, kieresztett hajjal. Valami becsomagolt édességet hozott, én egy adi összest felmentünk, átadtuk. Emmi valami zenét tett a lemezjátszóra. Később befutott Szepi is az új barátnőjével. Ő egy nagyon szép pápius lányjal jött, Klárának hívták. Szepi osztálytársunk volt, óriási rablóvezér, Tóni gyerekkori barátja. Hamar összebarátkoztunk mi is vele. Szepi remek fizikus volt, állandóan különböző gépezeteket gyártott. Egy nap nem sokkal a születésnap előtt elhívott magához. Edzés után felmentünk hozzá. Gyártott egy kis, lámpás erősítőt. Egy drótot áthúzott az ajtó alatt, és csatlakoztatta a régi, hatalmas Orion rádió hangszórójához. A nagyanyja Bori néni reggeltől estig a Szabad Európát hallgatta. Magas, fekete ruhás néni volt, remek, birsalmas ajtót tudott készíteni. Néhány percet leskelődtünk, amíg Bori néni ki nem ment a konyhába. Szepi bekapcsolta az erősítőt. Mi az ő szobájából beszéltünk, és a hangom a rádióból szólt. Bejött Bori néni, szilva kompotot hozott magának. A résnyire nyitott ajtón át figyeltük. A magukat szépen, szabályos rendben körbe rakta az üvegtányérkán. Halk zene szólt a rádióból. Megszólaltam, mély hangon, tagoltan. Kedves hallgatóink! Megszakítjuk adásunkat! Figyelem! Rendkívüli közlemény következik. A TASZ jelenti, francia bombázók kora délután óta bombázzák Moszkvát és Kijevet. Franciaország hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót. Kitört a harmadik világháború. Figyelem! Rendkívüli közleményünk véget ért. Rövidesen jelentkezünk a legfrissebb hírekkel. Bori néni lecsapta a kompotot, visítva rohant ki a konyhába. Erzsikém, Erzsikém, kitört a világháború. Franciaország megtámadta a Szovjetuniót, és képzeld el, hadüzenet nélkül. Szepi kirohant, kihúzta a banándugót. Szólt tovább a hangzene. Berontott Bori néni és Erzsébet néni, a Szepi édesanyja, felerősítették a rádiót. Hallgass csak, lelkem, hallgass, mindjárt megismétlik. Fel kellene hívnom Zsigát, mondta halkan a Szepi édesanyja. Nem állt, ha azok ott az egyetemen is megtudják a hírt. Vagy 10 perc múlva jöttek a 6 órás hírek. Figyelj, mondta Bori néni. Na, most figyelj! A bemondónő egy árva szót sem mondott a bombázásról. Ezek csak a rendes hírek, magyarázta Bori néni. Mi a másik szobából leskelődtünk, röhögtünk, hallgatóztunk. Mindjárt jön a rendkívüli közlemény. Anyuka, jól érzi magát? Kérdezte a Szepi édesanyja. Jól. Csak kissé fel vagyok dúlva. Mi lesz velünk? Délben bevette anyuka a gyógyszereit? Érdeklődött Erzsike néni. Be. Mindegyiket? Miért kérdett, kedveském? A két asszony mozdulatlanul várta a rendkívüli híreket, mi, Mackóékkal 8-kor jöttünk el, a két asszony még mindig a rádió előtt fülelt. Szepi másnap elmondta, hogy a nagyanyja egész reggelig a rádió előtt ült. Csavargatta gombokat, német nyelvű adót is megfogott, mint hiába. Megevett az éjszaka alatt egy egész nagy üveg kompótot, és másnap ágyban maradt. Röhögve meséltük a történetet a születésnap elején. A lányok a diványon ültek, mi négyen székeken. Kegyetlen dolog, mondta szigorúan Emmi. Kinek jutott eszébe? Nekem, mondta Szepi. Tudjátok, Pit, zárta le a vitát Mackó. Táncoljunk. Felkérte Beát, tangóztak. Szép lassan betáncoltak a másik szobába. Ne csukd be az ajtót, szólt Emmi. Miért ne, nevetett Mackó, 20 van. Szólt a zene, mi ültünk, ők táncoltak odavent. Majd rövid szóváltás után kirohant Bea, és beült a lányok közé. Kipirult arccal rendezgette a haját. Ez is megvolt, még sincs este. Mackó kinyitott az ajtót, és derűs arccal leült. Írtó jó a hangulat, jegyezte meg Tóni. Megoldjuk, mondta Emmi, és egy új lemezt vett elő. Paul Anka. You are my destiny. Leoltotta a villanyt. Hölgy válasz, mondta, és mosolyogva kinyitotta a kezét Tóni felé. Az aranyhajú megállt előttem. Szabad, bajnokom. Csillogtak az arany háromszögek az iriszén. Felálltam, átöleltem. Zengett a szobában az álomzene. Megcsókolt. Összebozolta a hajamat. Belefúrta az orrocskáját a nyakamba. Ölelt, behunytam a szemem, reszkedtem a boldogságtól. Csend lett. Emmi újra feltette ugyanazt a zenét, majd újra és újra. 21-szer egymás után énekelte nekünk a részeges kanadai, te vagy a végzetem. Csendben, szédülten csókolóztunk több, mint egy órán át. Emmi felgyújtotta a nagy villanyt, fogta Tóni kezét, Tóninak a füléig ért a szája, Mackó kacsintott, a lányok testületileg kivonultak a fürdőszobába. Leültünk.
Ittuk a szörpöt vadul. Meg kellene őket tekerni, kezdte Mackó, mint a négyet. Én az biztos, hogy Beát megpróbálom levinni a Jeddi útra. Én nincs hova vigyem Klárát, sajnálkozott Szepi. Bejöttek a lányok, megfésülködve jószagúan frissen. Aranyhajú beült az ölembe. Megitatta málna szörpel, megcsókolt, málna ízű volt a csókja. Belefújt a nyakamba. Veled akarok maradni, súgta. A tiéd akarok lenni. Forgott velem a szoba. Szeretlek, mondtam rekedten. Gyere, menjünk, vigyél el valahova. Nincs hova. Kár. Majd máskor. Ne légy szomorú. Nem vagyok, mondtam, és hallottam, ahogy boldogan, veszettül kalapál a szívem. Mi jöttünk el elsőnek, a másik három pár szépen, szeliden csókolózott. Köszönni sem volt levegőjük. Hétfőn az első szünetben a fiúk arról beszéltek, hogy ki kinek a miét fogta meg csókolózás közben. Én hallgattam. – S te? – kérdezte Mackó. – Én? Hát én semmi – válaszoltam. – Ne hülyéskedj, ettétek meg egymást! – Én a lelkét érintettem meg, mondtam. Ő meg az enyémet. – Beszarok – mondta Mackó, s indultunk az osztályba. Orosz óra jött. A tanárelvtárs késett. Azt játszottuk, majd mindenki a három padsorból, hogy az uzsonna maradványainkkal céloztuk az ajtó mellett álló szemétládát. A 20 dobásból a legtöbb a szemétláda mellett landolt. Rögtünk, ordítottunk, a lányok is céloztak vadul. A battársam, Béla, szép ível dobással indította útnak a szilvalekváros kenyérmaradványait. Nyílt az ajtó, belépett az orosz tanár, a lekváros kenyér homlokon találta. Megállt, nem jött ki hang a torkán. Leült a katedrához, törölgette a szemüvegét lassuló mozdulatokkal. Ki volt az? Kérdezte halkan. Senki nem mozdult. Mindenki tudta az osztályban, hogy Béla bukásra áll oroszból, és a dolgozatokat még nem osztályozta az orosz tanár. Végem, nyöszörögte Béla mellettem. Megmozdultam, velem mozdult az egész osztály. Mind a 26 diák felállt. Iszonyatos csend lett. Értem, mondta tanárelvtárs. Értem, kiáltotta, s kirohant. Álltunk a csendben, felemelt fejjel az egész osztály. Cirkusz lesz, mondta halkan Béla. Nagy cirkusz lett. Leültünk, pillanatokon belül berontott az orosz tanár, az osztályfőnök, titi tanárelvtárs és az igazgatóelvtárs. Ki volt az a diák tanuló, így mondta, diák tanuló, alig tudtuk megállni röhögés nélkül, ki volt az a diák tanuló, aki meggyalázta a tanárelvtársat, kérdezte az igazgató lila fejjel. Hallgattunk. Ilyen gyávák maguk? Nem vállalják a tettükért a felelősséget? Továbbáloztunk, igazgatójártást mondtam. Mindnyájan céloztuk a szemétládát. Szép! Szólt bele Titi, az osztályfőnökünk, s idegesen húzogatta a kopott tréningje cipzárját. Ki hozott uzsonnára szilvás kenyeret? Tette fel a kérdést. Heten jelentkeztünk. Micsoda? Kérdezte Titi. Heten ettek szilvalekváros kenyeret? Heten? Most van a szezonja, mondta Mackó, s az osztályból kitört a röhögés. Ne röhögjenek, üvöltött hirtelen az igazgató, ez politikai kérdés. Igazgató eltárs, szólalt meg halkan az orosz tanár. Ha véletlen volt, én nem is csinálnék ügyet az egészből. Az a maga dolga, förmett rá az orosz tanár az igazgató. Engem a párt azért küldött ide, hogy rendet, fegyelmet teremtsek, hogy jó hazafiakat neveljek a diák tanulókból. Szemmel átadva kifulladt, hirtelen újra ordítani kezdett. Maguk is pont az orosz tanár dobták meg, aki a nagy Szovjetunióban milliók és milliók által beszélt orosz nyelvet tanítja maguknak. Tolsztoj, Puskin és... nyelvét. Lermontov, mondta halkan Emmi. Az Lomonoszov, ordította diadalmasan az igazgatójeltárs. Maguk is miért nem a magyar tanárnőt dobták meg? Ez így, hogy orosz órán történt. Ki volt? Üvöltött hirtelen. Mondják meg, mert ha nem, fennmaradnak estig. Nem mozdult senki. Titiáltás, egy órát adok, hogy kiderítse ki a tettes. A maga drága látós osztálya. Ha nem, nagy baj fog lenni, kiabált az igazgatós kiviharzott. Az orosz tanár kioldalgott utána, Titi leült a katedrához. Üljetek le, fiaim, mondta halkan. Leültünk, ő nézett minket, mi néztük őt, felállt, lassan, nagyon lassan végig sétált a padsorok között. Mindenkinek mélyen a szemébe nézett. Nehéz volt megállni röhögés nélkül. Visszaült. Álljon fel a tettes, mondta határozottan. Felálltunk mind. Üljetek le! Leültünk. Álljatok fel! Felálltunk. Üljetek le! Leültünk. Ezt vagy tízszer csináltatta végig, hallatszott, hogy lieg. Ha feláll az illető, nem lesz semmi baja, kezdte újra. De ha egy tanár pofán dobnak, az nem maradhat büntetlenül, értitek? Értjük, tanáreltárs, mondta Emmi, az osztályfelelős. De tessék elhinni, hogy mindnyájan bűnösnek érezzük magunkat. Eszünk ágában sem volt a tanáreltársat megdobni. Ki volt? Ki volt? Ki volt? A harmadik kérdést már ordította Titi tanáreltárs. Felállt. Szünet után találkozunk. Hát, ha addig megjön az eszetek, mondta, s kiment. Írtó jókert támadt az osztályban. Te Béla, azért megtanulhatnál jobban célozni, mondta Mackó. Röhögtünk. Torna óra következett. Mind a 26-an levetkőztünk, és még a két felmentett is. Titi négyes sorokba állította a jelentés után, és megállt előttünk. Na! Megvan a bűnös? Kérdezte hallgatnunk. Jobbra át! Díszlépés, indulj! Vezényelt eltorzult arccal. 10 perc díszlépés után sajogni kezdett a talpam, de az osztály verte a talpával a padlót rendületlenül. 20 percnél vagy két lány elkezdett sírni. Van tettes! Bömbölte Titi. Van tettes! Meneteltünk tovább. 35 perc után mind a 9 lány sírt. Én tértől lefele nem éreztem a lábam. Csuromvizesen, izzadtan menetelt az osztály körbe-körbe. A portól alig lehetett látni. Akkor rontott be György bácsi. Állj! Mondta. Pihenj! Megbolondultál, Titi? Elment az eszed? Itt válogatott sportolókat kínozol? Te hol tanultál pedagógiát? Titi habogott. Igazgató eltárs, az a helyzet. Tudom, mi a helyzet. Nincs kollektív büntetés, érted? Vagy ha van, nem ilyen. Ezek a gyerekek szombaton versenyeznek szinte egytől egyik sebes talppal. Ki hallott ilyet? Milyen edző vagy te? Te hisz, hogy 3 lány nálad tornászik. Gyerekek, fordult felénk. A tettes holnap reggel 7-re jöjjön fel, álljon itt, a tornaterem előtt vigyázban egy kerek órát. Igazgatói becsületszavamat adom, hogy ez lesz minden büntetése. György bácsi kiment. Oszolj, mondta Titi rekedten. Másnap reggel 26-an álltunk vigyázban. Április vége volt, de mégis pilinkézett a hó. Áltunk a hóesésben, Emmi megfogta a Tóni kezét, Tóni az enyémet, én a Mackójét, s így tovább, tovább, tovább. Áltunk kézenfogva, mozdulatlanul. 7:45-kor a kapun bejött György bácsi. Sietett, egészen közel jött hozzánk, megállt. Elmosolyodott, megsimogatta Emmit, Mackót hátba vágta, nekem egy barackot nyomott a fejemre. Gratulálok, mondta határozottan. Megfordult, bement az épületbe. Emmi szerint könnyes volt a szeme.
Szerintem csak elolvadt a hó a homlokán. Titi feljött a nagyszünetben. Holnapra mindenki mindenkiről ír egy rövid jellemzést. Parancs, mondta, s kiment. Én délután 5 perc alatt megoldottam a dolgot. 1. Barabás Boton nagyon jó fiú. 2. Cseh Csabi nagyon jó fiú. 6. Ferenc Bea nagyon jó leány. Így végig mind a 25 osztálytársamat jellemeztem. Már befejeztem, amikor édesapa hazajött. Mit írtál? Kérdezte. Elmondtam. Édesapa hüledezni kezdett. Ezek hülyék, mondta felháborodottan. Hogy jellemezni mindenkit? Milyen alapon kéri ezt? Véleményt mondani úgy, hogy ne kelljen vállalod a következményeket? A legaljasabb dolog. Besugókat akar nevelni? Nem szabad hagyni? Ezt nem szabad hagyni. Bement a másik szobába, telefonált valakinek, halkan hadarva beszélt. Füleltem, de nem értettem, mit mond. Másnap az osztályfőnöki órán Titi begyűjtötte az íveket, az elsőt nézegette, csóválta a fejét. A második lapnál csettintett. Nyílt az ajtó, bejött György bácsi, felpattantunk. Üljetek le, gyerekek! Kérem csak ide, nyújtotta kezét a papírlapok felé. Titi tágra nyitott szemekkel átadta. György bácsi lassan, akkurátusan apró darabokra tépte a 26 papírlapot. Ezekből a gyerekekből embert kellene nevelni, nem besugókat, Titi. György bácsi kiment, Titi kirohant utána. A következő héten bejelentette, hogy tovább nem vállalja az osztályfőnökséget. Hova szarjak, kommentálta Mackó a hírt, és ebben nagyjából egyetértett az osztály. Béla 3 délután felment Emmiékhez, aki átvette vele az egész évharmadi oroszt. Hatalmas 9-est felelt, az orosz tanár nem tudott hova lenni a csodálkodástól. Béla a felelet végén Puskint idézte. Oroszul. Majd elájult az osztály. Látjátok, mire jó a szilvás kenyér, mondta Mackó, és mindenki igazat adott neki. Másnap a nagyszünetben félrehívott. Ica azt üzeni, hogy holnap 6-kor vár. Csak nézett, s nem mosolygott. Engem? Tanám engem. Nagyon megtetszettél a múltkor neki. Ha, szerintem rövidlátó, mondta Mackó, és elnevette magát. Nem megyek. Miért? Szerelmes vagyok. S ez ok? Csóválta a fejét Mackó. Nekem az. Gyere, úrfi! Gyere, rángatott másnap már az első szünetben. Ica azt üzeni, hogy a hétvégén férhez megy Frici bátyámhoz. Ez 1. Hogy megjavul. Ez 2. Veled akart utoljára csalni. Ez 3. Hogy egy marha vagy. Ez 4. Nyugodtan tekerhetnél egyet vele attól a nagy-nagy szerelemtől. A szerelem az 1, a baszás az 2. Így mondta szó szerint. Hány éves Frici bátyád? 50, mondta Mackós. Ica? Hát, van már vagy 25. Sok boldogságot, bő gyermekháldást kívánok, mondtam, de így mondd meg szó szerint. Másnap jött az utolsó Ica üzenet. Kapd be! Tessék? Kérdeztem. Ica azt üzeni, hogy kapd be! Jó, de mit? Kérdeztem, s jót rögtünk.